Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet össze sereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Ezután a király így szól a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Mert éhes voltam, és ti ennem adtatok. Szomjas voltam, és ti innom adtatok. Idegen voltam, és ti befogadtatok. Ruhátlan voltam, és ti betakartatok. Beteg voltam, és ti fölkerestetek. Börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Ekkor a király így felel. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz szól. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni. Szomjas voltam, és nem adtatok inni. Idegen voltam, és nem fogadtatok be. Ruhátlan voltam, és nem takartatok be. Beteg voltam, börtönben sínylődtem, és ti nem látogattatok meg engem. Erre ők is megkérdik, Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre? Ő pedig ezt feleli majd nekik. Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Ezek az evangélium igéi. Már is mondhatjuk, hogy születik egy örömhírünk, ahogyan halljuk az evangéliumot, nem egyszerűen csak annak a kijelentései vagy tartalma miatt, hanem azért, mert örülhetünk annak, hogy ez ennyire egyszerű. Hogy tulajdonképpen az evangélium és annak az örömhíre ennél sosem bonyolultabb. Miközben nem tagadjuk, hogy az élet nagyon ágas-bogas, hallatlanul összetett, senki se ért ott mindent, az már egész biztos, de az evangélium mégis nagyon egyszerű. És valahogy ebben az örömben, meg ebben az egyszerűségben szeretnék most szólni, néhány nagyon egyszerű gondolatot hozva, egy-egy élménnyel vagy történettel, hogy ha ez tulajdonképpen ennyire egyszerű, és már pedig érdemes így megőrizni magunkban az evangéliumot, akkor is, hogyha ez az egyszerűség nagy nehézséget okoz nekünk nem egyszer. Attól, hogy valami egyszerű, még lehet nagyon nehéz és emberpróbáló. De kétség kívül, akkor, hogyha most maradunk az egyszerűség világánál, nem tagadva az életnek bonyolultságát, sokszínűségét, akkor azért merhetjük azt mondani, hogy az életnek van egy iránya. És hogy miért is lehetséges az, hogy azt mondják ezek is, azok is, hát én nem láttalak téged. És hogy ez egy egyszerű gondolat nagyon, hogy azok, akik nem segítenek és nem sietnek a másiknak a javára, tulajdonképpen akár ezt is mondhatnánk, hogy azért is megtörténhet ez velük, mert rossz irányba néznek. Nem abba az irányba állnak, amilyen irányba érdemes volna állni, hát ezért se látják, mert minden, amit érdemes volna látni, az a hátuk mögött van. És tudom, hogy ez most csak egy egyszerű gondolat, de mégiscsak ezen az irányon megyek tovább, és azt lehetne mondani, hogy az életnek van egy iránya, és az életnek ez a természetes iránya a jövő felé mutat, a következő nemzedékek felé mutat. És de nagy dolog, hogyha persze, hogy az élet nagyon bonyolult, de az élet iránya a következő nemzedékek felé mutat. És milyen nagyszerű dolog, hogy abban az egyszerűségben gyökeret ereszthetünk, és azt mondhatjuk, hogy ezért az életet nem tovább, nem visszaadni kell, hanem továbbadni. És de nagy dolog, hogyha az előző nemzedékek, a szülők és a nagyszülők és a dédszülők ebben az egyszerűségben tekintenek magukra, hogy de nagy dolog, hogy mindenem, amin van, meg amíg még tudom adni, hogy addig azt szeretném előrefelé, tovább a következő nemzedéknek. És pont azért, mert hogyha így élünk, hogy az életnek van is egy nagyon egyszerű iránya, ezért ez az élet tulajdonképpen a szó legjobb értelmében följogosít minket arra, hogy azt mondjuk, hát persze, hogy ahogy idősödünk, vagy betegszünk, ahogy vénülünk, akkor jogosultak vagyunk mindenféle tisztességes, becsületes és méltányos gondoskodásra. De tulajdonképpen ez a tisztességes és becsületes és méltányos gondoskodás szinte magától értetődő természetességgel zajlik egy olyan világban, ahol úgy élünk, hogy egészen nyilvánvalóan adjuk azt a következő nemzedéknek. És csak egy dolgot szeretnék itt megemlíteni, mégpedig azt, amire sokszor igencsak vakok vagyunk. Ez pedig az, hogy szülőként vagy felnőttként hogyan használjuk a gyerekeinket a saját szükségleteink biztosítására vagy kielégítésére. Mert mindig, amikor nem elég tudatosan, de kétségkívül a gyerekeinket erre használjuk, akkor megfordul az élet iránya. Miközben ez nekünk föl sem tűnik. Mert amikor én fáradt vagyok, és nyűgös, és magányos, és meg nem értett, és valami együttérzésre vágyok, kétségkívül a gyerekeink kéznél vannak. És amikor olyan ártatlan örömmel mondom azt, hogy nincs is nagyszerűbb, mint az én kis Katikám, mert az én kis Katikám úgy megért engem, hát a férjem már nem. De az én kis Katikám, hát az én Katikám egy gyöngy, egy virágszál, egy rezeda, ahogy a nagymamám mondta annak idején, hogy hát ez akkora öröm nekem, hogy az én lányomhoz mindig tudok fordulni. És ő olyan kedves, és megért, és meghallgat, és képzeljétek el, még meg is tud vigasztalni. Nem tudok osztozni az örömötökben. Mégpedig azért nem, mert ilyenkor van egy félelmem, remélem nem így van, ez pedig az, hogy most szülőként éppen a saját gyerekeimet vagy gyerekeinket használjuk arra, hogy a saját szükségleteinket kielégítsük. És hogy ez nem is tűnik föl nekünk. És amikor a gyerekeink olyan készségesen állnak sorba, hogy gondoskodjanak rólunk a felnőttekről, akkor tulajdonképpen ebben az örömben ténylegesen létezik egy nagy vakság és nemlátás, ez pedig az, hogy azért is olyan készségesek, mert kiszolgáltatottak. És tudjuk nagyon jól, hogy az alkalmazkodás az egyik leghatékonyabb önvédelmi stratégiánk. Ezért tehát, amikor a gyerekeink alkalmazkodnak hozzánk, akkor ez éppenséggel a mi érzékenységünket volna érdemes növelni, hogy ne kelljen olyasmihez alkalmazkodniuk, ami a mi érdekeinket szolgálja alapvető módon. Miközben természetesen nem tagadjuk a kölcsönösséget és azt, hogy mekkora öröm, mikor a gyerekeink hozzájárulnak a közös életünkhöz. Hogy de nagy dolog, mikor a családban kezdik megtanulni a felnőtt szerepeket. Ez remek jó, de egész más, amikor ezt elkezdjük kihasználni, és még csak nem is tudunk róla. Tehát az első gondolat, az életnek van egy természetes iránya, és jól esik azzal a sodrással menni. Aztán a második, hogy az élet természetes iránya az, hogy mások felé nézek, nem magam felé. És ez nem jelenti azt, hogy lebecsülném magam, leértékelném magam, Kétség kívül az élet iránya az, hogy mások felé nézek, és ahogy járom az országot, olyan nagyszerű élményeim vannak. Egy bakonyi kis faluba meghívtak, tartsak ott előadást. Bementem a műfházba, egy egészen picikát, akkora volt az egész műfház, mint a sekrestjénk. De ott volt egy csomó lelkes ember, és én mondtam, és volt ott egy hölgy, aki ott nagyon ügyes volt, és akkor kérdeztem tőle, ha te vagy a kultúrháznak az igazgatója? Azt mondta, nem, én a polgármester vagyok, de ezt is én csinálom. És akkor elkezdtünk beszélgetni erről. Azt mondta, hogy hát ő ennek a falunak a szülötte, és elvégezte az egyetemet, és arra gondolt, hogy úgy szereti az ő kis bakonyi faluját. Hogy hát a szíve vérzik attól, hogy ez a falu majd elnéptelenedik, meg itt nincsen élet. Azt mondja, hát most úgy van, Feri, én még fiatal vagyok, úgyhogy én most még bírom, ami fontos, azt én megcsinálom, aztán majd jönnek, majd még látják, hogy itt milyen jó dolgok vannak. Jaj, de jó. Hát jaj, de jó, hogy vannak ilyen polgármesterek, akik azt mondják, hát ha rajtam múlik, akkor... A harmadik dolog. Az egyszerűség jegyében azt mondhatnánk tehát, hogy az életnek nem csak egy iránya van a jövő felé, nem csak egy iránya a másik felé, és nem saját magam felé, hanem az életnek van egy iránya, mégpedig a rászorultság felé. A rászoruló testvéreink felé. Egészen nyilvánvalóan, és persze, bennünk van mindig a késztetés, hogy mi ne abba az irányba forduljunk, hanem abba az irányba, ahol csillog-villog az élet. Kétség kívül sokkal szívesebben nézzük azt, ahol csillog-villog az élet, és hogyha elkezdünk abba az irányba nézni, pont hátat fogunk fordítani annak, amit érdemes volna látnunk. Képzeljétek el most, ahogy megettem a vasárnapi ebédemet a Dunaplázában. Az történt, hogy előttem éppen egy mozgássérült fiatalember volt kerekesszékkel, és kifizette az ételét, az italát, és ott a pénztáros hölgy a lehető legtermészetesebb módon kijött a kasszától, ki az ajtón, fogta az ételt, lerakta ő neki az asztalra, evőeszközöket kirakta, szalvétát meghajtogatta, azt is kedvesen letette, adott neki egy poharat, mondta jó étvágyat. Hát egyszerűen jó volt látni. És megnéztem a sort, ami persze, hogy akkor elkezdett egy kicsit földúsulni, és azt láttam, hogy ez senkit nem zavart. Hogy de jó, hogy ott, akik a sorba álltak mindenkinek, ez volt a legtermészetesebb, hogy ez a pénztáros hölgy az élet irányát jól látta, és ezért megterített ott ennek a mozgássérült fiatalembernek egy plázában. Vagy a másik, néhány nappal ezelőtt egy előadást tartotta, megint csak, hogy járom a vidéket, és a következő történt. Hasonló az előző, szóba elegyedtem a meghívó hölgyel, és akkor a következőt mondja nekem, nehogy félreértsd, Feri, hát ha esetleg itt ügyetlenkednénk, vagy valami nem lenne olyan profi, hát tulajdonképpen én itt a családorvos vagyok. Hát tudod, azért hívtunk meg téged, mert hát miután mindenkit ismerek ebben a kisvárosban, hát látom, hogy itt amikor már beteg, az már késő, hát a prevenció. Mondta a családorvos ott ebben a kisvárosban, és azt mondja, hogy ezért aztán én most minden fél évenként valakit meghívok. Hát sokkal jobb nekem, ha nem nálam csöngetnek, ha nem tudják, hogy hogy van érdemes élni. Úgyhogy én ezért hívlak, és a következő történt. Nem csak, hogy ott a családorvos szervez egy kultúrestet, hát már amennyiben az kultúra, amit csinálok, hanem képzeljétek el, hogy csak kedvesen azt mondja, hogy sütöttem fánkot. Hát ez remek. Arra gondoltam, hogy derégettem fánkot, és most biztos ebből fogok élni. Nem tudom, miért a szívemet simogatom. Úgy látszik, hogy tényleg szeretem a fánkot, és ettem egy fánkot, hogy beleharaptam. Képzeljétek el, a belsejéből kicsurgott a finom baracklekvár. Láttam, hogy ő direkt nem szólt, akarta ezt a pillanatot látni, és bennem a csodálkozás, hogy belerejtette a baracklekvár, és kérdeztem, hát mondd meg, te hogy csinálod, hogy a te fánkodban nem a tetején van, hanem benne? Azt mondja a családorvos, kissé cinkos kacsintással. Ssss. Most jövök én. Szóval kissé cinkos. De tudjátok, egyszer azt mondta egy gyerekpszichológus, hogy a gyerekekkel ne harcoljatok, mert mindig győznek. Inkább kivárom az alkalmas időt. Szóval azt mondta ez a gyerekorvos egy kissé cinkos kacsintással, beinjekciózom. Sosem gondoltam volna, hogy a háziasszonynak esetleg valami tippet adtam most a következő fánkok elkészítéséhez. Szóval a harmadik dolog, de nagy dolog, hogy valaki tudja az élet irányát, hogy jó irányba néz, és akkor azt mondja, hát itt rászorulók vannak, hát itt az emberi nyomorúsággal találkozom. Hát legyen csak a, nem tudom én mi az a csillogás, villogás a hátam mögött, én inkább ezt nézem, azért, hogy hát ha van nekem itt valami lehetőségem, amit csinálhatok. És ezzel nem tagadom azt a világot, amiben néha elmegyünk és élvezzük az életet. Hát nagy Szent Teréz egyszer, mikor húsvétkor úgy jaj, ette azt a finom fogolypecsenye volt, így szól a történet. És akkor társai nézik, hogy mit csinál, és azt mondják, Teréz, te hogy így eszed ezt a fogolypecsenyét? Még látszik is, hogy élvezed meg, csak úgy habzsolod. Erre azt mondta nagy Szent Teréz, ide figyeljetek. Ha böjt, akkor böjt. Ha fogolypecsenye, akkor fogolypecsenye. Tehát amikor az emberi nyomorúság felé nézünk, ez nem jelenti azt, hogy elfelejtsük élvezni az életet. És aztán a negyedik, ez a záró gondolat, hogy az élet iránya nem csak a jövő felé, nem csak mások felé, nem csak a nyomorúságban élő embertársaink felé, hanem Isten felé irányul. És erre mondhatnátok, aha, és akkor mi van a másik irányba? A másik irányba nem az van, amit sokan gondolnak. Ha Isten felé nézek, akkor nem az ember van a másik irányba. Nem a beteg ember van a másik irányba, és nem is a világ van a másik irányba, és nem is a test van a másik irányba, és nem is az van, ahogy valaki örömmel kimondja, hogy én, nem, az mind az Isten felé van, a másik irányba a kísértő van. És de nagy dolog, hogy keresztény emberként az örömhírünk az, hogy mi egyáltalán a kísértő felé nézünk, hogy állandóan bűnöket szaglásszunk, hanem mi Isten felé nézünk, és az a gyönyörűség, hogy Isten úgy találta ki, hogy ő felé az embertársainkon keresztül vezessen az út. Tudjátok, ma is kereszteltem, és azért, mikor már úgy ezredik fölött vagyok, akkor úgy részleteket kezdek el figyelni. És a kereszteléskor mindig van az a kérdés, hogy ellene mondotok-e a kísértőnek, és minden kísértésének. És az az érdekes, mikor ezt a kérdést teszem föl, ellene mondotok-e a kísértőnek, ellene mondunk, és minden kísértésének. Hát így vagyunk valahogy. Szóval de nagy dolog arra felé, vagy most nem tudom, a templomban nincs rossz irány, szóval a kísértőnek hát találni. És akkor tudni azt, hogy de jó, hogy bárhova nézek, ha van olyan embertársunk, aki egy másik emberrel úgy bánik, hogy a jövő felé néz, és a másikra néz elsősorban, és észreveszi annak a nyomorúságát, ő jó irányban van, és még akaratlanul is Isten felé halad. És nem véletlen, hogy ezt mondja Jézus, hogy gyertek, atyám áldottai, ti, akik fölfedeztétek az embert, fölfedeztétek az embertársatokat, ti az én barátaim vagytok. És minden egyes ilyen tettetek, anélkül, hogy Istenre hivatkoztatok volna, Isten országának a ragyogását növelte. De nagy dolog, hogy az evangélium tulajdonképpen nagyon egyszerű, akkor is, ha nem könnyű. Talán az Istennek ez a jósága felénk, hogy nem akarta, hogy nehéz is legyen, meg bonyolult is. Ha már az egyik, akkor mondta, nehézből nem tudok adni, sajnálom, abból nem tudok leadni, akkor legalább legyen egyszerű.